felébe a vers, amit nem fogjuk tudni ismételni a idő hiányában, úgyhogy csak én olvasom. A 6. ének, 18. fejezetének 48. versével folytatjuk. A fejezet címe: Díti megfogadja, hogy megöli Indra királyt. 48-as vers. Nápszuxiánám nem kupjéta, naszam pársít a dulcsanáj, navasít húca vásza, szracsamcsa vidritán facsit. Srila Prabhupád fordítása. Kassyapa Muni folytatta. Kedves feleségem, soha nem erülj a vízbe, amikor fürdőt veszel. Soha ne légy dühös, és ne beszélj, ne társulj bűnös emberekkel. Soha se védj fel olyan ruhát, ami nincs alaposan kimosva, és ne akasz nyakadba olyan virágfűzért, amit már valaki viselt előtted. Nem fűzött Srila Prabhupád magyarázatot ez a vershez, úgyhogy megyünk tovább. Nocsistan csandrikán nam csa, számisam vrisalákritam, uncsitódjakja dristam, uncsitódakja jádristam, pivénnágja minádhava. Soha se fogyasz olyan ételt, amit valaki meghagyott, soha se egyél káli, durgá istenőnek felajánlott praszádát, és ne egyél semmi olyat, amit hús vagy hal szennyezett be. Ne egyél olyat, amit egy sudra adott, vagy érintett meg, vagy olyat, amit egy nő a tisztátalan időszakában meglátott. Ne igyál vizet két összetett tenyeredből. Ő Istenünk egyelmes napraszág magyarázata. Káli istenőnek általában olyan ételeket ajánlanak fel, ami húst és halat tartalmaz, ezért Kassyapa Muni szigorúan megtiltotta feleségének, hogy ilyen ételmaradékát fogyassza. Valójában egy vajsnava nem ehet olyan ételt, amit a félisteneknek ajánlottak fel. A vajsnavák egyedül az Úr Visnunak ajánlott praszádát fogadják el. Kassyapa Muni ezeken az utasításokon keresztül negatív módszerrel arra tanította feleségét, Ditit, hogyan váljon vajsnavivá. Ó, megjelent! Ugye itt olvashattuk az elmúlt versekben és ezekben a versekben is, hogy Kassyapa Muni különböző instrukciókat ad a feleségének, és próbál neki segíteni abban, hogy ezt a rossz szándékát, ami ugye van, hogy szeretné megölni Indrát, egy jobbféle szándékká változtassa, és hogy vajsnavivá tudjon válni. Ugye itt a magyarázatban olvashatjuk, hogy a Muni ezeken az utasításokon keresztül negatív módszerrel tanította feleségét, Ditit, hogy hogyan váljon vajsnavivá. És ugye ezek a negatív módszerek, vagy ez a negatív módszer, amit itt olvashatunk, ez megfeleltethető itt a niyama elvnek. Ugye a 8-fokú jóga folyamatban az alap kezdő szintet jelentik a yama-niyama elve. Ugye a yama azokat az etikai irányelveket jelenti, amik egyfajta megfelelő viselkedést segítenek elő. A niyama pedig ugyanazokat a tiltásokat, szabályokat, amik segítik azt, hogy megfelelően szabályozzuk a szokásainkat, és egy tiszta életet tudjunk élni. És hát ugye itt ezekben a versekben sorolja föl Kassyapa Muni ezeket a szabályokat, amiket Ditinek be kell tartania, hogy sikert érjen el. És amikor ezeket olvasuk, vagy amikor ilyen szabályokat olvasunk a sászrában, akkor mindig nagyon fontos, hogy értsük, hogy mi a célja ezeknek a szabályoknak, hogy miért követjük ezeket a szabályokat. És igazából itt ez a magyarázat is elmondja, hogy egyrészt az a célja, hogy vajsnavává tudunk válni. Másrészt a következő versnek a magyarázatában Srila Prabhupád is említi azt, hogy ezeket a módszereket a tisztulás érdekében kell elfogadnunk. Tehát azért követjük ezeket a szabályokat, hogy meg tudjunk tisztulni. Ugye a tisztaság az egy nagyon fontos alapelv a lelki életünkben, illetve a lelki gyakorlatainkban. Szóval amikor jövünk Krisna tudatba, a Bhakta programon ez az első, amit elkezdtünk tanulni, hogy a tisztaság az a, az, az alapelv, ami meghatározza a lelki életünket, és ami az alapja tud lenni ennek a lelki kultúrának. És nagyon fontos megértenünk már a legelején, hogy ez nem csak egy külsődleges dolog a tisztaság, hanem egy nagyon mély lelki tartalommal bíró elv is. Ugye tudjuk, hogy Krisna mindenben a leg, és ugyanez vonatkozik a tisztaságra is. Tehát Krisna a leges, legtisztább, ő pavitram. És mi, mint parányi lelkek, mint Krisnának a részei, ugye mi is rendelkezünk parányi mértékben ezzel a tulajdonsággal. Tehát eredeti helyzetében a lélek, amikor tiszta szerető szolgálatot végez Krisnának, akkor teljesen tiszta, nincsenek hatással rá az anyagi körülmények. Abban a pillanatban azonban, hogy kapcsolatba kerül az anyagi energiával, abban a pillanatban akkor beszennyeződik, és akkor anyagi ragaszkodások ébrednek benne. Hát ezek a szabályok, amiket a sászra ad nekünk, illetve az ácsárják adnak nekünk, ezek szolgálják azt, hogy mi ezt a külső és belső tisztaságot tudjuk fejleszteni magunkban, és ezek segítenek nekünk abban, hogy az anyagi energia hatása alól kiszabadulva, ismét a lelki energia hatása alá tudjunk kerülni. Ugye a leges, legfontosabb elv ugye a tisztaság kapcsán az a tudatunknak a tisztasága. Mindenki ismeri nagyjából ezt a nagyon híres verset, ez a Om Apavitra Pavitrová kezdetű verset, ami ugye úgy hangzik, hogy ha valaki nem tiszta vagy tiszta, vagy bármilyen állapoton megy keresztül, hogyha minden körülmények között emlékezik az Úr Krisnára, a lótuszszemű Úr Krisnára, akkor kívülről és belülről is tisztának számít. Láthatjuk ugye, hogy nagyon sok szabály ezt szolgálja, hogy ezt a fajta külső és belső tisztaságot elérjük, de igazából végső soron minden szabálynak egy célja van, vagy egy végső lényege van, amit szintén egy vers fogalmaz meg nekünk nagyon szépen. Ugye minden szabálynak a lényege az, hogy mindig emlékezzünk Krisnára, és soha se felejtsük el őt, hogy ez az elv kell, hogy érvényesüljön minden szabály betartása kapcsán, és minden szabálynak ezt kell szolgálni, ezt az elvet. Ugye azért nagyon fontos, hogy kövessünk bizonyos szabályokat, mert az élőlény, amikor az anyagi energiával kapcsolatba kerül, akkor megfeledkezik az eredeti helyzetéről, megfeledkezik arról, hogy ő Krisnának a szolgálja, és igazából az az ő helyzet, hogy szeretettel szolgálja Krisnát. És annak érdekében, hogy tudjunk emlékezni, és fel tudjon ébredni ez az eredeti önazonosságunk, itt az anyagi világban kell nekünk egyfajta segítség, kellenek szabályok, és kell követnünk egyfajta utat, hogy ismételten tudjuk ezt az eredeti helyzetünket megvalósítani. És ezt az utat nevezik igazából szadana bhaktinak, tehát szabályozott odaadó szolgálatnak. Ugye a lelki világban a tettek azok a Krisna iránti szeretetből nyilvánulnak meg. Szóval ott nincs szükség ezekre a szabályokra, mert ott spontán történnek a dolgok, és spontán szeretetből mindenki a megfelelő módon viselkedik. Itt mi sajnos nem ez a szinten vagyunk, és ezért van szükségünk arra, hogy legyenek ezek a szabályok. És mert hogy ezek segítenek abban, hogy megtanuljunk úgy viselkedni, ahogy ezt Krisna szereti. Segítenek abban, hogy a jóság minőségébe kerüljünk, hogy megtisztuljon a tudatunk, és végső soron akkor tudjunk egy tiszta odaadó szolgálatot végezni az Úrnak. És hát igazából, hogyha értjük, hogy minden lelki gyakorlatunknak a célja végső soron ez, hogy Krisnát újra tudjuk szeretni, hogy tiszta odaadásunk, Krisna iránti tiszta szeretetünk fejlődjön ki, vagy ébredjen fel, akkor ugye nem olyan, vagy hogy mondjam, szóval ez nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk, és fontos arról is tudatosnak lenni, hogy igazából a Krisna iránti tiszta szeretetet azt nem lehet szabályokon keresztül elérni. Szóval pusztán az, hogy követünk bizonyos szabályokat, az nem elég ahhoz, hogy elérjük a Krisna prémát. Szóval a Krisna prémát azt csak Krisna kegyéből kaphatjuk meg, és a bakták kegyéből, tehát rajtuk keresztül nyilvánítjuk Krisna kegyét. De érteni kell azt is, hogy Krisna kegyét az odaadó gyakorlatokon keresztül kaphatjuk meg. Vagy a szabályozott, vagy a spontán odaadó szolgálaton keresztül. Hát gondoltam arra, hogy mesélek pár történetet így Sásztrából, arról, hogy spontán módon hogyan lehet szolgálni Krisnát, ami egy nagyon szép példa számunkra, és egy jövőbeni cél, de sajnos nagyon rövid az idő, és ez nem fog beleférni. Szóval inkább beszélek arról, ami számunkra úgy praktikus szinten fontosabb lehet, mert hogy sajnos még nem ezen a szinten vagyunk, hogy tudjuk spontán szeretettel szolgálni Krisnát. A spontán odaadó szolgálat szintjére azáltal tudunk eljutni, hogy az odaadó szolgálat szabályozó elveinek gyakorlásával megtisztítjuk a szívünket, és akkor így fejlődik ki ez a tiszta szeretetünk Krisna iránt, hogyha szépen próbáljuk követni az utasításokat, és figyelünk a részletekre. Egyszer kérdezték Prabhupádot, hogy mit jelent így komolynak lenni, és akkor ő mondta, hogy igazából komolynak lenni azt jelenti, hogy odafigyelünk a részletekre. Szóval nagyon fontos, hogy amikor a szolgálatunkat végezzük, vagy az odaadó szolgálatnak a folyamatait végezzük, akkor azt nagyon nagy figyelemmel tegyük és próbáljuk szeretettel, odaadással végezni. Mert igazából ezáltal tudjuk kifejleszteni magunkban a ragaszkodást így Krisna iránt, és ezáltal tudjuk kimutatni az Úr felé a mi odaadásunkat és meghódolásunkat. És Guru Maharajomnak volt egy lecké, amiben ő is beszélt ezekről a szabályokról, vagy az odaadó szolgálatnak a szabályozó elveiről, és akkor ő ezt így kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy kövessük a szabályokat, és nagyon komolyan vegyük, de nagyon fontos értenünk azt is, hogy igazából a szabályok, hát nem a szabályok, a mester. Szóval a mester a bhakti, és minden szabálynak a Krisna iránti szeretetet kell szolgálnia, és ugye soha nem szabad elfelejtenünk. És hogy nagyon fontos azt is értenünk, hogy mindenki más szinten áll, és hogy nem követelhetünk meg mindenkitől ugyanolyan mértékű megpódolást, vagy ugyanolyan mértékű szabálykövetést, hanem látnunk kell, hogy ki milyen szinten áll, és nem szabad mindenkinek egy ilyen mechanikus módon adni ezeket a szabályokat. És akkor beszélt Guru Maharaj arról, hogy Srila Prabhupád, amikor jött nyugatra, akkor kezdetben nem volt semmi szabály. Szóval ő igazából jött, és nem követelt eleinte semmit, csak így szolgált a későbbi baktákat. Szóval, hogy akik jöttek, főzött az érdeklődőknek, leckét tartott, aztán felszolgálta a prasádamot, aztán amikor vége lett a programnak, akkor összepakolt, feltakarított, elmosogatott, és akkor visszavonult, akkor fordította a könyveket. Szóval, hogy hihetetlen szolgálatot mutatott be. És hogy igazából kezdetben nem követelt semmit, nem volt se az, hogy 16 kört kell csapázni, nem volt az, hogy reggeli program lett volna. Szóval igazából az ő odaadása volt az, ami úgy felélesztette a baktákban is az odaadás. Vagy itt volt, ő szolgálta a baktákat, és igazából ilyen módon kihozta belőlük az iránta érzett szeretetet, és ez a szeretet volt az, ami képesítette később arra ezeket a személyeket, hogy el tudtak kezdeni követni szabályokat, és el tudták kezdeni gyakorolni nagyon komolyan az odaadó szolgálatnak a folyamatát. És hát mivel ma maratoni nap van, gondoltam, hogy beszélünk egy kicsit így Srila Prabhupádról is arról, hogy igazából mi mekkora kincset kaptunk Srila Prabhupádról, szóval hát láthatjuk itt, hogy Kassyapa Muni szépen sorolja azokat a szabályokat, amiket Dítinek követnie kell ahhoz, hogy meg tudjon tisztulni, és vajsamivá tudjon válni. És hát első ránézésre nem tűnnek bonyolult szabályoknak, hogy nem erüljön a víz, amikor fürdőt vesz, meg ne fogyasszon csak olyan ételt, amit ugye felajánlottak az Úr Visunak. De ha nézzük azt, hogy Kali Yugában vagyunk, szóval ahol mindenki nagyon szennyezett, és az egész környezet nagyon-nagyon szennyezett, akkor nekünk ezeknek az alapvető szabályoknak a betartása is egy elég nagy nehézséget okoz, hogy itt is ugye olvastuk a versben, hogy ne egyen olyan ételt, amire egy sudra ránézett, vagy hozzáért, vagy ne fogadjon el olyan ételt, amit egy nő a tisztátlan időszakában meglátott. Szóval, ha belegondolunk, a mai manapság hogyan tudnánk ezeket a viszonylag egyszerűnek tűnő elveket betartani. És hát Srila Prabhupád annyira kegyes volt, és annyira egy tökéletes módszer volt nekünk, amit hogyha gyakorolunk, akkor teljes mértékben meg tudunk tisztulni, és igazából el tudjuk érni a Krisna iránti tiszta szeretetet. Az, hogy amit Prabhupád átadott nekünk, a reggeli program, a 16 tisztelés, hogy ezek mind olyan, olyan erős és olyan potenciális folyamatok, hogy ezen kívül, ha ezeket gyakoroljuk, akkor semmi más nem kell tennünk. És hát kaptunk egy különösen nagy jó lehetőséget, egy különös ajándékot Srila Prabhupától, mégpedig azt, hogy mi is részt vettünk ebben a Sankirtana mozgalomban, és részt vettünk a prédikálásban. Mert a prédikálás az a tevékenység, vagy az a szolgálat, amit hogyha gyakorolunk, akkor az igazából minden áldást megad. Szóval minden szennyeződéstől meg tudunk tisztulni, hogyha prédikálunk, és igazából minden más jagját így magában foglal. És gondoltam, hogy felolvasok egy pár idézetet, amiket így kikerestem, így van még 3 percem. Bocsánat, lehet, hogy kicsit így ugrálok, csak Gurmani Prabhu úgy rám szólt, hogy nagyon-nagyon pontos legyek a leckével, mert fontos, hogy ezt a maratoni napot ma időben el tudjátok kezdeni. És akkor találtam egy nagyon szép idézetet a prédikálással kapcsolatban. Ez a 7. ének 6. fejezetének 24. versének magyarázatához fűzte Srila Prabhupád, vagy hát magyarázatában írta Srila Prabhupád, és ez így hangzik, hogy a prédikálás a legjobb szolgálat, amit az Úrnak végezhetünk. Az Úr nyomban nagyon elégedett lesz azzal, aki a Krisna tudat terjesztésének szolgálatát végzi. Ezt maga az Úr erősíti meg a Bhagavad Gita-ban 18.69. Nacsa Tasmán Manusésú Kascsi Népri Priyakritamaha. Nincs és nem is lesz soha nála kedvesebb szolgálm ezen a világon. Ha valaki őszintén megpróbál megtenni minden tőle telhetőt, hogy az Úr dicsőségét és felsőbbrendű hatalmát prédikálva Krisna tudatot terjesszen, akkor az Istenség legfelsőbb személyisége legkedvesebb szolgáljává válik, még akkor is, ha nem tökéletesen művelt. Ez a bhakti. Amint valaki ezzel szolgálja az emberiséget, és nem tesz különbséget barátok és ellenségek között, elégedetté teszi az Urat, és beteljesíti élete küldetését. Sri Chaitanya Mahaprabhu ezért azt tanácsolta, hogy mindenki legyen guru bhakta, és prédikálja a Krisna tudatot. Ez az Istenség legfelsőbb személyisége megvalósításának legkönnyebb útja. Ez a prédikálás elégedetté teszi a prédikálót, és akinek prédikál, azok is elégedettek lesznek. Így lehet békét és nyugalmat teremteni az egész világon. Én azt hiszem, hogy ez egy elég magáért beszélő idézet. Még van egy dolog, amit talán felolvasni még az utolsó egy percben, mert ez nekem, ahogy olvastam, egy nagyon-nagyon lelkesítő dolog volt. Ez a Minden dicsőséget a Sankirtan Baktáknak című könyvben van. Egy ilyen kis rész, ez a cím, hogy Szamádi az utcán. Szamádi azt jelenti, hogy valaki teljesen elmerül imádat a tárgyában. Egy bhakta számára a szamádi nem más, mint teljes elmélyülés Krisnában. Minél inkább képes erre, annál inkább besorolható a szamádiban lévő kategóriájába. A szamádi nem valami olyan dolog, amit lehetetlen elérni, ha valaki mindig elmélyülten végzi a legfelsőbb odaadó szolgálatát. Egy könyvosztó még az utcán is eljuthat erre a szintre, amikor tökéletesen belemerül a Sankirtana misszióba, a szamádi állapotába kerül. Amikor ez lesz egyetlen gondolata és meditációja, őszinte odadása miatt eléri a szamádit. Nem csinálhatod azonban sokáig a szankirtanát, ha nem tisztulsz meg, és nem tisztulhatsz meg teljesen, ha nem szankirtanozol. A szankirtana az eszköz, és a szankirtana a cél is. Ezzel lehet a legjobban szolgálni és dicsőíteni Krisnát, és ez az, ami miatt téged is dicsérni fognak, és Krisna szolgájaként fognak magasztalni. A szankirtana csodálatos szolgálat. Csak azzal, hogy nem hagyod abba, megtisztulsz. Biztosíthatlak, hogy aki 10 éven keresztül szankirtanozik, annak a szívében Krisna lótuszlába megingathatatlanul jelen van. Azt is garantálhatom, hogy ha csak ezen az egy életen keresztül részt veszel a Krisna tudat szankirtana mozgalmában, visszatérsz Istenhez. Lepecsételve, garantálva. Srila Prabhupád kincsák. Kívánok mindenkinek egy nagyon szép és lelkes maratoni napot, és lehet ezen meditálni napközben, hogy ez a cél és az eszköz is, és igazából mindent elérünk, hogyha ezt csináljuk. Úgyhogy Sankirtan Yagya Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Srimad